James McLean, az írek 98-szoros válogatott labdarúgója, bejelentette, hogy autizmussal diagnosztizálták. Egyébként ezt az Instagramján jelentette be, méghozzá úgy, hogy a kislányán is tapasztalták az autizmus jeleit, és aztán önmagán is készítetett egy tesztet, és akkor így derült ki. A témában tavaly márciusban beszélgettem dr. Madarasi Szűcs Annával, a Vadaskert gyermekpszichiáterével, méghozzá az Esernyő csapat kalandjai című képregény kapcsán. Ebből a beszélgetésből hallgassunk meg egy rövid bejátszót.
Ma pedig azt látjuk, ahogy egyre többet tudunk az idegrendszerről, meg mondjuk az autizmussal is, azt látjuk, hogy valójában az autisztikus gondolkodás és az autizmus spektrum állapot az nyugodtan lehet és létezik a világban mindenféle betegség nélkül is, és ez egy természetes, gyakori gondolkodási stílus, egy idegrendszeri fejlődési forma, ami nem jobb, nem rosszabb, egyszerűen más. Bizonyos helyzetekben előnyt jelenthet, más helyzetekben pedig tud problémát okozni, és mivel rengeteg megjelenési formája van, valóban van, amikor ez nem probléma, de olyat is látunk, ahol viszont komoly segítségre van szükség. És nehéz róla úgy beszélni, hogy egy szóval ezt mind egyszerre értsd, de e felé tendál a világ, hogy ezeket most már nem mind betegségcsoportok, hanem idegrendszeri fejlődési stílusok tartjuk számon, és annak megfelelően nyújtunk segítséget, hogy egyrészt igény van erre, másrészt ebben azért döntése van az érintetteknek is, hogy ők hogy szeretnék, hogy kezeljék ezt.
Fontos, hogy hogyan nő fel az ember, és hogyha van egy ilyen, az előbb a stigma szót használtad, ha van egy ilyen stigma rajtunk, akkor a felnövésben ez mennyire gátol? Tehát például mennyi idő például egy felnőttnek ezeket kiheverni, vagy túltenni magát rajta, és tehát van-e ilyen utókövetés, vagy vannak-e olyan adatok, amik azt bizonyítják, hogy ha egy mondjuk elfogadó közösségben nő fel valaki, vagy segítő közösségben, akkor sokkal messzebbre jut. Tehát kevesebb az a deficit, amivel utána bele kell vágni a nagyvilágba.
Tulajdonképpen minden adat ezt igazolja, sőt, van egy csomó olyan statisztika, ami arról számol be, hogy az életminőségét az embereknek legalább annyira befolyásolja a környezet hozzáállása, mint együttvéve az összes típusú speciális segítség, ami ilyenkor igénybe vehető. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy komplex gyógypedagógiai fejlesztés, ami nagyon fontos lehet egy autizmusra élő kisgyerek számára, hogy ott megtanuljon olyan skilleket, vagy tökéletesítse, vagy javítsa, ami neki nehéz, az egy része a segítségadásnak, de legalább ekkora hangsúlyú az a segítségadás is, ami pusztán a megértő, elfogadó, támogató környezetből származik. Nagyon, nagyon sokan úgy gondolkoznak erről, meg általában a fogyatékosságtudományban ez egy modern, és azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos megközelítés, hogy a stigmát, vagy a fogyatékosságot, ezt valójában a társadalmi hozzáállás, a társadalom adja. És amennyire stigmatizálhatók voltak ezek az idegrendszeri működések, valószínűsíthető az, hogy ugyanúgy de stigmatizálhatók is lennének, hogyha azt mondanánk, amit most hadd mondjak egy egyszerű példát, jobb és balkezes emberek. Ugye, mikor ezt először erről beszéltünk, hogy balkezesség, akkor hú, gyorsan át kell szoktatni, mindenki legyen szépen jobbkezes, mert az a, nem tudom, az a
standard.
Tipikus. Így van. Aztán rájöttünk, hogy egyébként az, hogy egy balkezes gyerek nem tud a jobbkezes ollóval vágni, az nagyon könnyen megoldható lenne, csak balkezes ollót kell adni a kezébe. És rögtön az ők is, ugye idézőjeles fogyatékossága, hogy ő nem tud úgy vágni, az ezzel az eszközzel, ami azért lássuk be, nem egy hatalmas nagy vívmány, megoldható, mennyivel egyszerűbb, mint hogy a gyerektől várom el, hogy úgy működjön, ahogy idegrendszerileg nem fog tudni. És ugyanez igaz most itt az összes felsorakoztatott tehát részképességzavarra, figyelemzavarra, autizmusra, Tourette-szindrómára, amit a képregényben megtalálható, meg általánosban gyakori idegrendszeri fejlődési sajátosság, mindegyiknek meg lenne a saját kis balkezes ollója. Csak erre kell megtanítani a környezetet, hogy ez mi.
És akkor aki itt van velünk a vonalban, dr. Réthei János, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgató professzora. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Köszöntöm én is, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Olvasta ezt a hírt egyébként, vagy hallotta esetleg ezt a hírt?
Igen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép történet, amelynek több tanulsága is van. Az egyik érdekes dolog, amiről érdemes lenne beszélni, hogy lehet-e, hogy valakinek csak 33 éves korában ismernek föl egy ilyen pszichológiai, pszichiátriai problémát, mint az autizmus. A második tanulság számomra a történetben, hogy James McLean, válogatott focista, ír futballjátékos, ő a lányát szerette volna ezzel a bejelentéssel támogatni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon pozitív üzenet a történetnek. A harmadik az pedig talán az, hogy egy kislánynál, azt nem tudom, hogy szerepel a cikkben, hogy ő hány éves, de hogy mikor merül föl az autizmus spektrum zavarnak a diagnózisa. Tehát azt gondolom, hogy ezekről a témákról lenne érdemes egy kicsit bővebben beszélni.
Még mielőtt ebbe rátérünk, hadd kérdezzek, most így egy dolog megütötte a fülemet, problémának nevezte az autizmust. Én azt gondolom, az autizmus egy állapot, de lehet, hogy ebben a klinikum az teljesen másképp gondolkodik.
Köszönöm szépen a pontosítást.
Igen, nem pontosítást, csak igen, inkább csak ilyen kérdés.
Nem, igaza van, hogy állapot, ez teljesen jogos a felvetés, mi egy picit ezeket lazábban használjuk, a betegség, pszichiátriai zavar, probléma, deficit, ezeket a kifejezéseket, és egyébként azért is oda kell figyelni arra, hogy milyen szavakat használunk, mert időnként a páciensek is érzékenyek erre. Most mondhatjuk azt, hogy autizmus spektrum zavar, tehát ez az angol nyelvből vesszük át, és ezt csak ASD-nek szoktuk nevezni, és hát valóban egy állapotról van szó, ez egy tartós problémahalmaz, fogalmazhatunk így, egy életen átívelő krónikus zavar.
Pontosan ebben az esetben azért azt is mondhatjuk, hogy valószínűleg ennek a focistának ez nem okozott problémát az élet eddigi szakaszában. Igen. Tehát azért ezt is tegyük hozzá.
Így van. Tehát én úgy rekonstruálom a történetet, hogy született egy kislány, aki talán általában óvodáskorban, néha előtte merül fel először a szülőkben, hogy valami nem szokványos a gyerekükkel kapcsolatban, az óvodában nem akart barátkozni a többi gyerekkel, esetleg nagyon érzékenyen reagált bizonyos zajokra, vagy bizonyos típusú ruhákat nem tűrt meg magán, vagy nagyon speciális érdeklődési köre volt, és ez alapján merülhetett föl az autizmus spektrum zavar. Ezek a tipikus tünetei egyébként ezeknek, tehát egyrészt a társas készségek területén jelentkező nehézségek, deficitek, ami súlyos esetben akár a nyelvfejlődés teljes zavarát is okozhatja. Van ez az úgynevezett szenzoros, tehát a kívülről információkkal szembeni hiperérzékenység, és hát egy nagyon rugalmatlan, illetve nagyon rugalmatlan magatartás és speciális érdeklődés bizonyos témák iránt. Tehát én a kislánynál valószínűleg ilyen problémák voltak, elvitték gyerekpszichiáterhez, gyerekpszichológushoz, és ott diagnosztizálták az ASD-t, és utána, ahogy a cikkben is van, ez a labdarúgó, aki egyébként egy élsportoló és egy nagyon sikeres ember, ő is rájött, hogy hát neki is voltak gyerekkorában ilyen problémái, de talán nem volt ennyire súlyos. És akkor minden folytatódik, ugye a történet, hogy ő is elment, kivizsgáltatta magát, és azt mondták, hogy hát valószínűleg neki is volt, noha nála sokkal kevésbé okozott problémákat. Szerintem ez egy fontos üzenet a történetnek, hogy az autizmussal élők között vannak nagyon sikeres emberek, élsportolók, tudósok, olyan emberek, akik az élet bizonyos területén nagyon kiválóan teljesítenek, bizonyos szabályoknak a betartása, mondjuk a sport is ilyen, az nekik úgy könnyebbé teszi az életet, persze más területeken meg nehézségeik vannak.
Igen, egyébként pont ezt erre is utaltam azzal, hogy állapotnak neveztem, mert ugye ez a társadalmi megítélése is más lehet, hogyha megoldandó problémaként tekintünk rá. Nyilván megoldandó, de abban megoldandó nagyon sok esetben, mivel és majd ki fogunk térni arra, hogy hogyan lehet ezt az állapotot jobbá tenni. De hogyha ez, amíg ez nem történik meg, addig a társadalom nagyon sok mindenben hátráltathatja ezeket az embereket.
Így van. Ennek a hírnek tényleg a pozitív üzenet az az, hogy vállaljuk azt, most többes szem első szemében fogalmazva, hogyha vállaljuk, hogyha nekünk ilyen nehézségeink vannak, hogy esetleg ez egy autizmus spektrum zavar, és a társadalom felé meg az üzenet, hogy az ASD-vel élők, az autizmussal élők itt vannak közöttünk, többen, mint gondoltuk korábban, tehát főleg amióta kicsit változott a diagnosztikai rendszer, azóta sokkal gyakrabban diagnosztizálható az autizmus, és hogy a társadalomnak nem csak feladata, hanem az érdeke is az, hogy ezeknek az embertársainak megadjuk a lehetőséget, hogy ők is ki tudjanak bontakozni az életnek bizonyos területein, hiszen egy nagy hozzáadott értéket képviselnek néha válogatott sportolók vagy kiváló tudósok.
Azokban az esetekben, amikor az autizmusnak a foka vagy a súlyossága már nehezebben kezelhető, és fogalmazhatok úgy, az előbb ezt a szót rágtuk körül, hogy probléma, hogy ezekben az esetekben akár gyermek esetén, akár már felnőtt esetén vannak megbízható terápiás módszerek ma már?
Ez egy nagyon jó kérdés. Talán onnan érdemes kiindulni, amire Robert is utalt, hogy ez egy spektrum, és vannak nagyon súlyos esetek, sajnos, tehát azért azt is el kell mondanunk, hogy az autizmussal élők között van olyan, aki felnőtt korára se tud megtanulni beszélni, ezt egy pszichológiai értelemben ez egy alacsonyabb intelligencia szintet jelent, és hát egy nagyon súlyos terhet jelent ez a gyerekkorban, és aztán felnőtt korban is a család számára, tehát ezek a régen csak ezt erre használták az autizmus kifejezést, az ilyen nagyon súlyos esetekre, és ahogy változott a diagnosztikai rendszer, úgy azt mondtuk, hogy az is az autizmus spektrumdavarzóhoz tartozik, akinek nincsenek ilyen súlyos problémái, csak bizonyos tüneteket mutat, de egyébként meg jól teljesít, esetleg magas az intelligenciája. Ezeket hívtuk régen Asperger-szindrómásoknak. Ez a nagyon speciális érdeklődés, mondjuk kisfiúk esetében, vagy akár fiatal serdülők, fiatal felnőttek körében, ugye tudjuk, hogy vannak, akik hatalmas érdeklődést mutatnak mondjuk a kötött pályás közlekedési eszközök iránt, tehát hogy csak vonatokkal hajlandóak foglalkozni, vagy az ízelt lábúak bogaraknak az életciklusával, tehát ez nem feltétlenül jelent autizmus, de azért már önmagában ez a nagyon egyedi, nagyon szűk körű érdeklődés, ez felvetheti ezt, aztán a rugalmatlanság, és hát még egyszer, ami az alapja az autizmusnak, megint csak a társas helyzetekben az, hogy lényegében arról van szó, hogy ők az autizmussal élők nagyon nehezen tudják dekódolni a másik embernek az érzelmi állapotait, intencióit. Tehát a metakommunikáció, vagy a szociális kogníciónak szoktuk nevezni az, ami sérül ilyenkor, hogy megérezzük, tudjuk, hogy a másik ember most éppen hogy érez. A kezelésre még nem válaszoltam.
Igen.
Gyógyszeres kezelés az autizmus primár tüneteire egyelőre nincsen, legfeljebb nagyon-nagyon korai kutatási fázisban, tehát igazából tüneti kezelésként tudjuk a járulékos tüneteket, az indulatosságot, vagy a nyugtalanságot kezelni, vagy a hangulatzavart. De ami nagyon fontos, és ezt mindenképpen meg kell említenünk, azok a nem gyógyszeres módszerek, méghozzá a fejlesztés. Már gyerekkortól a társas készségeknek a fejlesztése az egyik legfontosabb eleme az autizmus ellátásának.
Milyen törekvések vannak az elfogadásuk irányában?
Én látok pozitív jeleket. Ahhoz képest, amikor én voltam orvostanhallgató, és akkor még viszonylag keveset hallottunk erről, nagyon komoly mozgások indultak el, akár a gyerekpszichiátria területén, akár említhetünk itt civil szervezeteket, alapítványokat, akik ezzel foglalkoznak, vagy pedig az Autisták Országos Szövetsége, amely pedig egy nagyon aktív hozzátartozói csoport, érdekvédelmi csoport, amelyik nyilvánvalóan családtagokból szerveződött, és ők ennek a csoportnak, ennek a betegcsoportnak az érdekeit védik, tehát vannak pozitív jelek, és én azt látom, hogy akár például mi is egy egyetemen dolgozunk, ott is az egyetemi oktatásban, a felsőoktatásban is megjelentek azok a lehetőségek, amivel egy autizmussal élő fiatal nagyobb eséllyel és könnyebben tudja elvégezni az egyetemi tanulmányait. Tehát, hogy mindenképpen a világ más országaiban, de Magyarországon is vannak pozitív jelek. Én általában mondanám, hogy ugye a Semmelweis Egyetem vezetése, munkatársai, oktatói nagy hangsúlyt fektettek a diák jóléti intézkedésekre, és van itt is diák tanácsadó szolgálat, nem csak az autizmus, hanem bármilyen pszichiátriai zavar, probléma, nehézség, megint itt sorolom a szavakat, esetén a hallgatók kapnak segítséget, és akár fejlesztésben is kaphatnak segítséget, vagy akár a speciális igényeiket is valamilyen módon figyelembe veszik a tanulmányaik során.
Az autizmussal élő diákokat van, hogy utókövetik a tanulmányok után?
Akkor követjük őket utól, hogyha ha ők kérnek segítséget. Tehát ezt így mondanám, így fogalmaznám meg, hogy ha történik egy segítségkérés, akkor mindenképpen itt akár mondhatjuk a Magatartástudományi Intézetnek a kitűnően működő diák tanácsadóját, vagy a pszichiátriai és pszichoterápiás klinika, vagy pedig a klinikai pszichológiai tanszéken megvannak azok a szakemberek, akik tudnak segítséget nyújtani.
Köszönjük szépen, a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Dr. Rétei Jánossal, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgató professzorával beszélgettünk, és kicsit ezt a hírt egyébként tovább boncolhatjuk, Robert, hogyha gondolod, mert nyilvánvalóan a nyilvánosságnak mindig van ereje. Tehát az, hogy valaki fölvállal valami, de mostanában az elég sokan sok mindent fölvállalnak. Mentálhigiénés problémákat, bármilyen betegséget, szóval is, hogy hangosan kiállnak. Egyébként ennek van egy jó oldala. Tehát nagyon sokszor példamutató az, hogyha valaki kiáll, és akár egy társadalmi réteg mellett áll ki ezáltal.
Szerintem sokkal befogadóbb a társadalom, és egyébként én is visszaemlékszem a gyerekkoromra, a gimnáziumi tanulmányaim idején volt egy barátom, osztálytársunk, akit most így utólag már teljesen egyértelműen azt lehet mondani, hogy bizonyos fokú autizmusa volt. Egyébként egy roppant sikeres üzletember lett belőle, tehát egészen kiváló képességei voltak bizonyos területeken, matematikus mérnökként végzett a Műszaki Egyetemen, de ugyanakkor, amiket most itt a professzor úr elmondott az interjúban, azok a személyiségjegyek tökéletesen illettek rá, és emlékszem, hogy szegény velem együtt a 4 év gimnázium alatt mennyit küzdött azokkal a tanárokkal, akik ezt akkor nyilván nem is érthették még, hogy ő neki mi a problémája, de kapott rendesen a srác bizonyos tanárok.
Nagyon durva egyébként, tényleg, tehát ez szerintem a kérdés sem tevődik fel sokszor, nem?
Amellett, hogy a társadalom egyre toleránsabb, de azért így a napi kommunikációban időnként hajlamosak vagyunk lenyomni a másikat, és nem toleránsak lenni, amikor azt értjük, hogy de már x1-jére magyarázok el valamit, és még sincs megoldva a probléma, holott lehet, hogy valami ilyenről van szó. Még egy dolgot hozzátennék itt az előbbi beszélgetéshez, ez is egy baráti körben egy érdekes élmény, tökéletesen rímel arra, amit itt a professzor úr mondott, az egyik nagyon közeli barátomnak a csemetéje, aki ma már nagykorú, és teljesen hibátlanul működő srác, az például gyerekkorában elképesztő képességeket mutatott meg azzal kapcsolatban, hogy nem is tudom hány éves volt, szerintem 7-8 éves korában a komplett BKV menetrendet tudta. De komplett, tehát megkérdezheted, hogy bármelyik villamos vagy trolibusz milyen vonalon jár, hol vannak a megállói, szerintem még azt is tudta a srác, hogy hány percenként közlekedik.
Ennyi volt már az egészségkód, köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!